Köszönjük a hallgatókat, ez már a Lélektér Vígvandával című magazinműsor, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, Horváth Gábort, a Stand-up Comedy Humortársulat tagját. Szia, Gábor!
Szia, nagyon szépen köszönöm a meghívást, üdvözlök mindenkit a vonal végén a képernyőn túl.
Nagyon örülök, hogy itt vagy. Mondtam is magamban, hogy ezért olyan jó, hogy időt tudsz erre a mostani beszélgetésre szakítani, mert hogy egyébként nem tudom, hogy lehet-e mondani, neki egy teljesen más a civil pályád, mint egyébként, ahogyan most felkonferáltalak és bemutattalak, tehát te a bankszektorból érkeztél.
Ez így van, ez így van.
Melyik volt hamarabb? A humor vagy a bankszektor?
Hát nyilván azt szerintem, hogy az embernek a gyerekkora óta, vagy kamaszkorában se volt humora, az nyilván jött, de hogyha a stand-upot nézzük önmagában, mint műfajt, akkor én hamarabb dolgoztam bankban, tehát én a pályafutásomat az egyik vezető kereskedelmi banknál kezdtem, hanem az első betanulós 10 évemet azt ott is töltöttem, és már bankban dolgoztam, mikor ezzel a magával a stand-up műfajával elkezdtem foglalkozni.
Olyan érdekes egyébként, mert ugye több betegkel volt már alkalmam beszélgetni ennek a műsornak a keretében, akik a Stand-up Comedy Humortársulatot erősítik, és ugye gyakorlatilag mindenkinek valamilyen tényleg nagyon komoly szakmája van, és nagyon komoly hivatása. És engem mindig olyan kérdés az, hogy vajon mennyire veszik komolyan az embert, amikor látják, hogy egyébként van egy olyan oldala, ami sokakat meg tud nevetni, tetni, sokakat fel tud vidítani, és hogy hogyan lehet ezt így ketté választani, hogy mennyire kell neked esetleg bizonyos döntéseknél még racionálisabbnak, még komolyabbnak, még hitelesebbnek látszani attól, mint ami egyébként is vagy, azért, mert neked van egy ilyen oldalad is.
Ez egy kiváló kérdés. Nekem ez, hát eleinte nekem még nagyobb bizonyítást kellett, hogy tegyek a szakma iránt, a főállásom iránt egyébként, mert hogy amikor mondjuk fellépés volt, és mondjuk tényleg olyan, hogy hétköznap mondjuk valóban vidékre kellett este lemenni, akkor én azt a saját szabadságomat áldoztam be ezért, és nyilván ami a főállásom volt, abba a szűkített időkeretbe kellett megoldanom. Nyilván egyébként ügyfelek álltam, ügyfelezem, tehát jelenleg is nagyvállalati finanszírozással foglalkozom leasing szakterületen, de hál' Istennek ebből nem volt sose probléma ügyfelek terén, tehát ha megismertek, az mindig egy pozitív visszacsatolás volt, de valahogy utána nem volt kérdés a szakmaiságom. Tehát aminek én nagyon örülök. Tehát hogy nyilván onnantól kezdve jött a kőkemény matek, ugye a pénzügy számítelés és annak mélységei, meg az előterjesztések, meg a tárgyalás, ott már azért átfordult a dolog, de ugye az ismerkedés szempontjából az egy nagyon pozitív képet adott le. Ez már hál' Istennek így átfordult, hogy nem kell már azt a szakmai rátelmettségemet bizonyítanom a humorista létem mellett, úgyhogy ez amúgy nekem eddig pozitív, nem mondom, hogy nincs benne munka, de hogyha az ember szereti a hivatását, legyen az bármelyik, szerintem ez nagyon-nagyon fontos, és hogy alázattal legyen mind a munkája iránt, mind pedig a... Hát nekem is ez már egy másik munka, tehát büszkén mondhatom, hogy kétpólusú életet élek. Igen, nem alszok csak átlag 4-5 órákat, de én választottam ezt, és nem csinálnám, ha nem szeretném.
Mit adott a személyiséged? Vagy az életednek az, hogy neked van egy ilyen, most nem tudom miért ez a szó jutott eszembe, de hogy egy ilyen felhűtlenebb oldalad.
Ez egy nagyon jó kérdés.
Mondjuk ezeken a típusú tárgyalásokon, tehát mennyivel tudsz mondjuk a tárgyalásaidban gördülékenyebben haladni, picit gyorsabb észjárással dolgozni vagy működni, mint akinek mondjuk ez nincsen meg?
Az a baj, hogy nincs összehasonlítási alapom. Egyébként a kérdés az kiváló, de nincs összehasonlítási alapom. Én magamat mindig is egy kreatív embernek tartottam, tehát nekem mindig valamit csinálnom kellett, valamit mindig nekem teremteni kellett, hogy én így jól érezzem magam. Nyilván, amikor gyerek voltam vidéken, akkor a nagymamámmal végigkapáltunk két sót, és az is jó volt, hogy elkezdtem, haladtam vele, így volt eredménye. Az alapszakmat is nagyon szeretem, mert amikor a nagybanknál dolgoztam vállalatfinanszírozáson, ott is fantasztikus dolog volt az, hogy egy cég életét végigkövettük éveken keresztül, hogy igen, ami lehet ott volt az íróasztalon mögött, ilyen számok, főkönyvi kivonatok, előterjesztések, jogi egyeztetések, az pár hónappal később ott volt, hogy kész egy csarnok. A csarnokban bent vannak gépek. A cég termel. Következő éve már még több számai voltak. És akkor hívott minket mondjuk az évvégi buliára, és akkor volt ott vagy a csarnok átadóra, és akkor jöttem rá, hogy nagyon jó, ez nagyon jó, és nyilván az embert az így motiválja, vagy hogyha szereti a szakmáját, és nyilván ez is a humornál ugyanígy, tehát hogy meg kell, hogy legyen ez a kreativitás szerintem az emberbe, és idő idővel ezeknek időt kell adni, de meg kell tapasztalni. Ugyanúgy, hogy nem lesz, tehát attól, hogy valaki humoros, nem lesz jó humorista. Meg kell tudni tanulni írni, meg kell tanulni emberek előtt előadni, meg kell tanulni ennek a ritmusát. Annak is ugye minden szakmának megvan a maga sajátossága, ez viszont idő kell, és ez mérhetetlen türelem kell, és amit tényleg adott nekem szerintem mind a kettő szakma, hogy ezt így egyszerre csinálom, az sokkal nagyobb türelem, és sokkal nagyobb empátia mindenfelé. És ez szerintem egy nagyon hasznos tulajdonság.
Említetted, hogy vidéki kisgyermekkorod van, ugye talán el lehet árulni, hogy Nyíregyházáról szól.
Büszke nyíregyházi vagyok. Annyira szoktam övetni, de múltkor is mentem haza, egy gyönyörű szép nyári idő volt Pesten, mire leértem Nyíregyházára, már beborult az idő, megesett az eső, mondom, jó van, hazajöttem.
Amúgy ez a vidéki élet is, hogy ezt egy picit magad mögött hagytad, mert ugye már most már elég húzamosabb ideje a fővárosban élsz, az mennyire hiányzik?
Őszintén.
Vagy mi hiányzik belőle?
Meg kell mondjam, hogy eleinte föl, amikor felköltöztem, akkor nekem nagyon nagy szükségem volt egy olyan helyre, ahol egyedül lehetek és csendbe. És nyilván, hogy az embernek van egy mondjuk egy albérlete vagy lakása, azt ott meg tudja oldani, de hogyha mondjuk nincs egy erkélye, amire ki tudjon menni, az már úgy önmagában hátrány, és nekem kollégák és barátaim mutattak ilyen helyeket itt Budapesten és környékén, ahol el tudom felejteni azt, hogy a fővárosban vagyok egy kicsit. Mondjuk egy ilyen Normafa, vagy egy ilyen hármas határhegy, vagy egy ilyen Omszkitó és környék, ami tényleg nagyjából egy ilyen fél órán belül elérhető, vagy a Naplástó, nem is tudom, hogy a kerület ezeket mi mai napig keverem, tehát azt ne kérdezz tőlem, hogy az 16-17 lényegtelen. De hiányzik, és néha egyébként annyira érdekes, mert amikor még mamám élt, nyugodjon békébe, akkor kérdezte, hogy beszéltük, hogy mi újság van. Hát én megkérdeztem azt, hogy ahol nincsen semmi. És mondtam, és vele azt kérdezte, hogy velem mi van. Hát mondom, fáradt vagyok. Azt mondja, no, gyerek, mibe fáradtál le? Ott ülsz az irodába, a klímába, és mamának mondom, el se hiszed, milyen jó lett volna a mai nap után inkább kimenni veled és kapálni két sort, akkor lehet hasznosabbnak éreztem volna magam. Nyilván más a fizikai munkában a fáradtság, meg a szellemi munkában a fáradtság, meg a multikatonáknál a stressz, úgyhogy igen.
Nagymamád mennyire volt fontos ember az életedben?
Hát mind a kettő nagymamám nagyon fontos ember volt az életemben. Jókat tanultam tőlük, sőt, még a dédi mamámra is emlékszem egyébként. Ő nagyon jókat főzött, mert nagyon jó gondolatai voltak. Nyilván akkor gyerekként még nem úgy fogtam ezt fel, de felnőttként, ha eszembe jut, azok azért nagy tanulságok.
Szerintem annyira szerencsések azok, akik így a nagyszülők által akár, ha még a szülők már ugye nem is, de mondjuk a nagyszülők által megélhetik azt, hogy milyen egy szüret, milyen egy disznóvágás, milyen egy kertgondozás. Talán a mai kicsiknek ez sokkal kevesebbet adatik meg, de hogy erre jó szerintem visszaemlékezni.
Abszolút. Én nagyon szerettem. Én anyám anyukájával rengeteget piacoltam. Jártunk ki a régi Nagybanira, a KGST-re, és nyilván egy gyerekben bennem csak az volt, hogy ugye, ott lehettem a felnőttek között, fú, milyen jó, miről beszélgetnek.
Úr, a Nyíregyházi piac az híres volt.
Hát az nagy csencselések voltak ott, ahogy tartja onnan. És igen, a Nyíregyházi KGST, ez nagyon híres. Meg ott van a Nagyban is. Hát régen Kelet-Magyarországon szerintem sokan tudják, hogy azért az agrárban a zöldség, gyümölcs és egyéb nagy dohánytermesztő földek voltak, nekünk is volt dohányföldünk egyébként, dohánypajtánk, én ott játszottam gyerekként. Még annó emlékszem, hogy egyszer fűztem még a dohányt, még a dédiékkel, ami akkor ilyen egész családok ott voltak, és akkor ment a munka, úgyhogy ide jó volt.
Meg hogy kötöttek ki a bankszektorba? Miért nem maradtál valami ilyen vonalon?
Nem.
Ez vonzott?
Az üzlet mindig is vonzott egyébként.
Ez a nyíregyházi piacról van.
Ott más
volt. Belégégett az adok-veszek.
Igen, de ez is olyan, hogy valaki bennek van akata hozzá, mert például most bátyámat megemlítem, hogy nem szereti, ha egyáltalán beszélek róla, ő teljesen más beállítottságú, ő egyébként IT-szektorban dolgozik, ő ezt így nagyon szereti, ő egy picit ilyen zárkózottabb személyiség. Én viszont ilyen extrovertáltabb személyiség voltam ugye gyerekkoromtól fogva, úgyhogy nagyon szerettem ezeket, nagyon szerettem üzletelgetni, és úgyhogy mindig jól, mert néztem a lányokat, mondom, adok, veszek, hogy megy az alkudozás. Úgyhogy azért volt, néha nevettem, amikor Bama vittek minket ilyen kommunikációs tréningre, meg ilyen értékesítési tréningre, hogy majd ezt kell mondani az ügyfelem, mondom, majd én tudom.
Igen, hogy nem kezdtél el autókkal foglalkozni.
Hát most jelenleg autófinanszírozással foglalkozom, de az most minden.
Akkor
belenyúltál. Hát annyi, egyébként leasingben adunk autóflottákat a jelenlegi munkahelyemen. Igazság szerint, ha számviteli szempontból nézzük, akkor sájszeg áll, hogy az most lehetne igazság szerint egy gépberendezés vagy eszköz is, mert egy előző banknál a leasing szakértő voltam gépberendezés üzletágon, tehát hogy a termékvonaláról nézzük meg, az egy hitel. Az egy finanszírozási forma, az, hogy a finanszírozásba oda egy gépsor megy be, egy traktor, 10 darab autó, 50 darab autó, az a matek szempontjából az lényegtelen. Tehát, hogy vagy ki fog jönni az egyenlet vége, vagy nem.
A részleteket meg az apróbetűs részbe, itt majd benne aztán hagyjuk a beszélgetésbe. A hitelt említetted nekem, meg azért valahogy az jutott eszembe, hogy szerintem az ember nagyon sokat hitelezik a saját életében is, és ez most nem a pénzügyi hitelre gondolok, hanem hogy mi az, amit befektet a saját önmegvalósításába, akár a lelki fejlődésébe, akár a kreativitásának a kiaknázásába, akár például, ha csak téged nézlek, egy 10 perces stand-upba.
Rengeteg. Rengeteg önmegvalósítás van benne, és szerintem sokan azért akadnak el, attól függetlenül, hogy nagyon sok tehetséges embert is láttam, akiben viszont hiányzott az akarat. Ma már ugye nem lehet úgy humoristának lenni, hogy ne legyen egy social media platformon bármilyen oldalad, ahol nem találnak meg, mert hogy az az igazság, hogyha nem vagy ott, akkor nem létezel. Tehát el kell fogadni, hogy ez a világ már így működik. De igenis, videót kell vágni, posztolni kell, oda tartalmat kell gyártani. Néha nekem is kicsit fárasztó, de tudom, hogy csinálni kell, mert különben nem létezik. Az időbeosztását, meg szerintem az ember, hogyha a time management nagyon jó hogyha ezt így átvettük, de ezt meg kell tanulnia, hogy igenis haladni kell, csinálni kell, és az önmegvalósításnak szerintem ez egy nagyon nagy fordulópontja, hogy valaki azt az időt és energiát erre rá is áldozza, hogy azt tudja csinálni, amit tényleg szeret, mert hogy ez ezzel jár. Ugyanúgy, hogyha mondjuk megnézzük mondjuk a zenészeket, tehát hogy ott is rengeteg próba, gyakorlás, tehát hogy évek vannak, mire mondjuk egy aréna nagy koncert meg lesz, tehát hogy és mondjuk az 2 óra hossza alatt az tényleg a mennybe menetel. Ugyanúgy mindenhol mondjuk egy Sodály Klubnál egy tévéfelvétel, és amikor ugye vannak ilyen szezononként, hát mondjuk nekünk az a 15-20 perc az a mennybe menetel, de előtte klubesteken, vidéki helyszíneken ugye ezeket az anyagokat a már meglévő anyagai mellett ugye beletesszük, legyakoroljuk, megírjuk, kipontírozzuk, úgyhogy azokkal szintén munka van, tehát ez ugyanaz.
Milyen volt az élet a stand-up comedy előtt? Hogyan tudtál akkor dolgozni, és mennyire jó mondjuk egy ilyen típusú társulathoz tartozni, mert ezt sokat el szoktam mondani, pláne tényleg azokkal, akik onnan jönnek, hogy én mindig azt látom, hogy ez egy család, ez egy nagy család is, hogy itt mentoráljátok, segítitek egymást, ötletekkel, akár csak jó gondolatokkal, és nem az van, amit gondolnának amúgy az emberek, hogy azok, akik ott vannak a tévében, azok feltétlenül könyökölnek. Mindenki csak a fénybe vágyik, hanem itt az van, hogy itt egy ilyen biztonságos, megtartó környezet van.
Ez pontosan így van, és egyébként jó is, hogy mondod, mert pont most fog kezdődni a technikumunk. Én leszek a műsorvezető Gajdos Zoli kollégával, felváltva hetente mi tartjuk a műsorvezetést, ott lesz a szakmai zsűriben egyébként Gyuri, Algarati Magyar, Marcsi. Nem tudom, hogy a Németh Kristóf, hogy ismét benne lesz majd a zsűribe a versenyen. Újra kezdtük, ez ugye évente van, és az is nagyon megmutatja, hogy nagyon sokan jelentkeznek, és nagyon sokan hamar rájönnek. Ez az álom, amiért meg is kell küzdeni, és az már egy fordulópont, hogy egy humortechnikum után, hogyha mondjuk valaki 10-ből mondjuk lesz egy második, harmadik, első helyezett, aki mondjuk a társadalomba bele is kerül, ő tud-e ezzel a dologgal együtt mozogni, tud-e ebbe a vérkeringésbe részt venni, ő hajlandó ebbe energiát fektetni, és az nagyon nagy segítség egyébként, hogy nálunk van egy olyan háttértámogatás, ami a showbiznisz árnyoldalait azt ugye tudja felettetni az emberrel. Tehát nem neki kell mondjuk egy tévés válogatóra elmennie egyedül végigjátszani ezt, hanem ott van komplett szakmai háttér a Gyuri és a Kriszta által, valamint a társulat által, mert nyilván a társulatban, akik vagyunk, azok már tapasztaltabbak, és ezeket a tapasztalatainkat el tudjuk mondani. És nekem ez egy nagyon nagy megtartó erő volt, és nekem azért volt szerencsém, azon kívül, hogy a humor szakmában Gyuriékkal összekerültem, hanem ahol én dolgoztam az életem első 10 évét, ott szintén egy ilyen nagyon támogató szakmai közösségben voltam benne. Mert ott azt mondták meg, hogy hogyan lehetne megoldani, és azóta mindig úgy gondolkodok, hogy én csak a megoldáson gondolkodom. Tehát az jó, ha probléma van, én szeretem a problémát, mert én mindig a megoldást keresem, mert valami megoldást mindig lehet találni. Ugyanígy a humornál is, tehát hogyha valami formátum, mondjuk valami videóban nem működik, akkor mindig meg lehet próbálni egy másikat, lehet próbálni egy másik felirattal, lehet próbálni másik aláfestőzenével, másik vágási stílusba, más pointírozással, rövidebben vagy hosszabban, úgyhogy igen, ez egy jó dolog.
Mi az, amit itt kaptál? akár a Gyuritól, akár a Krisztától, akár a kollégáktól. Tehát, hogy miben más most a te művészeted, mint mondjuk mielőtt bekerültél a társulatba. És akkor direkt nem azt mondom, hogy több vagy kevesebb, hanem hogy miben más.
Más. Közelítem mondom. Sokkal jobban ki tudom fejezni önmagam. Azt, amit érzek, és bátrabban ki tudom fejezni önmagam, és bátran fejezem ki önmagam és a gondolataimat, és az érzéseimet a világról. Másik fontos, hogy azért is jó, hogy egy ilyen közösségben van az ember, mert itt mi nagyon elfogadóak vagyunk, ugyanúgy másokkal türelmesek is vagyunk, és itt az elfogadást, itt arra, hogy valaki másképp gondolkodik, mi azt elfogadjuk. De mi azokat fogadjuk el, aki azt is elfogadja, hogy mi is másképp gondolkodunk, mert nincs az a baj, ha valaki másképp gondolkodik, és szerintem az a stand-up az azért gyönyörű műfaj, mert az egy önkifejező, egy őszinte műfaj. Tehát ott csak te vagy, egy mikrofonnal és a gondolataid. Nyilván az egy vicces formában lehet önteni, de én nagyon szeretem a világnézeteimet, szituációkat, helyzeteket egy kicsit így kifordítani, hogy amúgy mennyire néha mennyire furcsa ez a világ.
Az jutott eszembe, mert a bátyádat is megemlítettem, hogy nem szereti, hogyha róla beszélsz, hogy ezek a gondolatok honnan jönnek általában? Miket mondasz a színpadon? Mi inspirál? Azon túlmenően, hogy már most nem kell fizetni a lakáshitelt. És hogy ezen is túl vagy. Nem jön a harmadikán az értesítés, hogy
hát pedig hiányzottam, úgy megszoktuk egymást.
Be kéne fizetni.
Hát együtt éltünk 10 évig, én is a lakáshiteltől lesz, megszoktuk, hogy minden hónapban jelentkezik, én jó adósa voltam.
Hát de most már ez kimaradt. Kell valami új
területet. Most már ez a szerelem véget ért. Egyébként úgy, hogy most már az itt teljesen kimaradt. Sok gondolatom van egyébként így a világról. Most mondok egyet, pont azon gondolkodtam, hogy van a kínai írás, az a Hanzi írás, az logografikus. Hogy amikor a kínaiak tanulnak írni, ők tudnak csúnyán írni. Hogy mi európaiak, vagy még arabok, tudjuk, hogy az egy ronda írás, az hogyan néz ki.
És van még az orvosi nyelv.
Az egy másik, amikor rá van, hogy paracetamol, és akkor...
az 3x, vagy valami.
Körülbelül.
De hogy ezt megolvassák a gyógyszerészek?
Persze, de hát nyilván az egyetemen ezt egy külön szakon tanulják szerintem egyébként, amikor anatómia római 2, meg a latin írásnak az olvasása.
Igen, az orvosi nyelv.
Igen, úgyhogy rengeteg gondolat van a fejemben, és nyilván szerintem nagyon sokat segít abban, hogy az embernek van egy művészi ág, amiben szabad tud lenni, és a gondolatait is szabaddá tudja tenni. Én ezt már több mint 12. éve stand-upolok, és nagyon, nagyon érdekes, hogy egyre mélyebb gondolataim szoktak lenni, akár a társadalommal, a saját életemmel, a környezetemmel, amik történnek körülöttem, sőt, sokkal jobb megfigyelő vagyok egyébként, mert nyilván én a megfigyelésből táplálkozom. Nem csak a környezetemet, hanem a mellettem lévő embereket, szituációkat, én így többet vagyok csendben egyébként. Az az érdekes, hogy többet vagyok csendben.
Mert hogy figyelsz.
Igen, mert hogy figyelek. Tényleg soha olyan leszek, mint valami japán bölcs. Akkattal jó.
Van, amiről nem szeretsz beszélni, de hogy lehet, hogy meglátod, de tudod, hogy na, erről biztos, hogy nem fogok beszélni.
Van.
Mi az?
Van.
Beszélsz róla?
Elmondom azt is, hogy van téma, és azt is, hogy miért nem beszélek róla. Jó? Ez a politika. Azért nem szeretem a politikáról beszélgetni, mert nem csak nálunk, hanem valahogy a világ is annyira átalakult, hogy a szélsőségek világa lettünk, hogy mindenkit valamilyen dobozba bele kell tenni, valakit fel kell címkézni. És teljesen mindegy, hogy melyik oldalról beszélünk, nem lehet olyan társadalmi dolgokról ma már beszélgetni, ami alapvetően egy társadalmi kérdés lenne, hogy abban ne valaki vagy politikát, vagy valami pártot, vagy bármi egyebet nézzen benne. Én ezt sosem akartam magamra húzni. Nekem is megvannak a gondolataim, de én azt gondolom, pont ezért, hogy viszont annyi más jó téma van, amivel, hogyha leül egy két ember egymással beszélgetni, hogy egy ilyen IT, tech, robotika, filmek, zene, tényleg színészek, színművek, bármi egyéb, hogy annyi jó téma, amiről lehet beszélgetni, és gondolj bele, hogy van ez az egy téma, amit feldobunk, és mindenkinek az a belénk ragasztották ezt, ami nekem nem tetszik, ezért én inkább ezzel nem foglalkozom. És azt gondolom, nem is az én feladatom ezzel foglalkozni. Amikor van idő erre, nyilván én is, nekem is vannak a gondolataim, meg szűrcsaládi, meg baráti körbe ezt egymásra meg szoktuk vitatni, egy jó italozás mellett zárt körbe. Ott szoktak jönni ez a másik, amikor valaki mond egy ilyet, akkor jön az, hogy nem, de téged követnek több tízezren, igenis mondd el a véleményedet, hogy te is befolyásolj másokat. Mondom, ho-ho-ho, miért kéne? lehetőséget kaptam arra az elmúlt években, hogy mind a Gyuriék által, a társulat által, színpadon, mind televízión keresztül embereket nevettessek. Tehát én örömet akarok okozni, nem pedig bosszúságot és megosztást.
Kedves nézőink, kedves hallgatóink, ez a Lélektér Vígvandával című magazin műsor. Horváth Gábor, a Stand-up Comedy Humor Társulat tagja a mai vendégem. Most egy pici szünetre megyünk, de ne menjenek messzire, mert mindjárt folytatjuk a beszélgetésünket.